Világtalálkozó. Két merőben más karakter. Szinte egy világ választja el őket egymástól. Aztán lehet, hogy mégsem. Nálunk kiderül. Világtalálkozó. Kadarkai Endre műsora.
Köszöntöm Önöket, Kadarkai Endre vagyok, ez itt a Világtalálkozó. Mindig két látszólag egymástól távol eső embert látok vendégül, akik nélkülünk nem biztos, hogy valaha is találkoztak volna. Ma itt lesz velem Rajner Micsinyei Nóra, színésznő, stand-up előadó, influencer. Édesapja Rajnerem János történész. 2025-től a Loop Színházi Társulás tagja, a Duma Színház állandó fellépője. A Magyarország kedvenc műsora nevű YouTube csatorna meghatározó tagja. Nevéhez köthető a Marika for President című vlog. Párosunk másik tagja, Stefano Bottoni, Budapesten élő olasz-magyar nemzetiségű történész. Cikkei, megszólalásai, könyvei nagy népszerűségnek örvendenek. Közéleti műsorok állandó és markáns szereplője. Lássuk, mire megyünk ma így hárman. Te soha nem akartál történész lenni?
Nem, de történész nem, de amúgy engem felvettek az ELTE társadalmi tanulmányok karra, és az volt a deal magammal, hogy másodszorra vettek fel Kaposvárra, és hogy addig passziváltattam ott az ELTE-n egy évet, és az volt a deal, hogyha másodszorra nem vesznek fel, akkor én oda megyek. Szóval amúgy engem érdekelnek nagyon a társadalom, tudomány úgy érdekel, nyilván apukám ugye ezzel foglalkozik, tehát nagyon nagy hatással volt rá, meg nagyon nagy téma volt ott van, szóval azért érdekel, nem véletlen talán, hogy azért a munkásságomban is a magam eszközeivel foglalkozom be, vagy a magam szintjén.
Apukád nem próbálta ezt befolyásolni, vagy ő nem?
Nem.
Nem.
Nem egyáltalán nem. Szerintem ő nagyon átérzi azt, ami azért engem gyerekkoromban végkísért az, hogy Isten az apukád, Rajnerem János. Tehát, hogy ez azért ez nagyon jó, és örülök neki, és nagyon büszke vagyok rá, de azért ez róla mindig egy hozzám, bizonyos terhet.
Mindig hozzám értek volna.
Hát persze. Szerintem az nagyon bátor, aki ugyanazt a szakmát választja, amit a szülei, nem?
Te bátor vagy. Tehát, hogyha nagyon érdekelt volna, akkor lehet, hogy belevágsz.
Igen, de...
Hát akkor más téma.
Az egy nagyon nagy korát.
Igen, tehát egészen más kellett volna csinálni. Igen. Valószínűleg 20. századot, igen.
De téged miben zavart az, hogy így körül udvarolták, vagy így zsizsegtek, hogy ja Istenem, Rajnerem János. Ez hátizsák volt? Tehát az volt benned, hogy úristen, azért ez egy nagy mérce?
Hát ez egy olyan érzés, hogy én nagyon büszke vagyok az apukámra, de az, hogy ő az apukám, az nem az én érdemem. Tehát, hogyha neki dicsérnek engem, az az ő érdeme is, mert ő nevelt, tehát, hogy azért mégiscsak neki van része abban, hogy én az vagyok, aki. De nekem nincs részem abban, hogy ő az, aki. És azt éreztem, hogy ez egy ilyen nem megérdemelt, pozitív előhang, vagy már egy megelőlegezett tisztelet, szeretet. Mindenki azt hitte, hogy én ugyanannyira értek a történelemhez, mint ő. Tehát még most is voltak azért olyanok, hogy hívtak tüntetésre, apukámmal együtt, hogy beszéljünk 56-ról. De én mit beszéljek 56-ról? Tehát ez nem öröklődik. Tehát a Széchenyi díj az nem öröklődik, ezt szeretném jelezni, és meg a hozzáértés. Szóval, hogy úgy éreztem, hogy az nem egy ilyen megérdemelt valami.
Neked volt alternatívája annak, hogy történész légy?
Újságírás.
Igen?
Persze. És végül is, hogy jelenkor történelem, de is az a fajta kutakodás néha azért érintkezik a minőségi újságírással, vagy az oknyomozással. Tehát van valamiféle kapcsolódási pont. Én mindig ilyen szakmában, ilyen 20. százados voltam, engem a középkor, őszintén szólva nem nagyon izgatott, a 19, de legfőképp a 20. század izgatott, a diktatúrák, tehát ezek a... És akkor már volt bennem egy ilyen dolog, hogy azért Közép-Kelet-Európa, tehát az a világ, ahonnan édesanyám érkezett, ugye én egy fura nyelvet is beszéltem, tehát volt valamiféle más.
Miként, hogy fura nyelvet?
Ezt a magyart. Igen.
Jó, hogy a magyar volt,
az nagyon fura. Tehát higgyétek el nekem, hogy az külföldi fülnek, az nagyon-nagyon nem tudják hova kapcsolni, tehát nincs kapcsolódási pont, se német, se szláv, se semmi, se latin, tehát egyszer nem tudják hova rakni, mint a baszk, vagy mint az albán, tehát ezek ilyen nagyon, nagyon speciális világok. Na, és akkor én ezzel szeretnék foglalkozni valahogy. Ott volt bennem, engem az olasz történelem soha nem érdekelt. Tehát teljesen érdektelennek és túlértékeltnek tartottam, de ez a közép-európai dolog, amit akkor még nem nagyon ismertem, de ez engem izgatott. Szerintem jól döntöttem, az az igazság, hogy nem bántam meg.
Szerintem egyébként az újságíráshoz visszatérve, az egyébként engem is nagyon érdekel. Szerintem most azért ne tagadjuk el azt a tényt, hogy pár nappal a kormányváltás után vagyunk, vagy tudom, az én lelkiállapotomhoz az hozzátesz, úgyhogy
ez jó, szerintem hozzátesz. Az újságírás.
Nem, az, hogy az utóbbi években annyira izgalmas az oknyomozó újságírás, hogy nagyon sokszor gondolok arra, hogy úristen, mennyire jó lehet. Tehát, hogy valahogy az most a legizgalmasabb szakma, amit így elképzelek.
De igazán a történelem is, hogy gondolj bele, amikor például apukád a 80-as évek végén csinálta, tehát is úgy tudom,
hogy
feltárták, ezért mondom, ez az érintkezés, feltárták az 56-ot, hogy ugye akkor még ezt a pozitivista dolgot kellett, hogy hány ember töltek meg, kik voltak, kik döntöttek, mi, és megtalál az ember egy fincsi jedzőkönyvet 1956-ról, olyan, mint ma ugye, hát ezek a lehallgatási jedzőkönyvek a Piotrról, meg a Lavrorról, meg ezekről az emberekről, és akkor hoppa, tényleg így döntöttek, hú, és ez ellene volt, és aztán hogy szavazott, összerakod a történetet.
Igen, ez krimi.
Igen, és ez hallatlanul izgalmas, közben tudomány is, tehát ez abszolút lehet, sőt, kell tudományos módon művelni, de ebben azért van egy pezsgés.
Nagyon.
Tehát amikor levéltárba megyek, vagy valamilyen magángyűjteményt kutatok, akkor mindig úgy, hogy fogalmam sincs, mi lesz belőle.
Te sem mondod, a folyamatos levéltárba járás még mindig ugyanolyan izgalmat okoz?
Sajnos nem folyamatos, tehát ez ritkább, ez annyira izgalmas, és hát régebben, mikor tényleg sokat jártam, mit tudom én, azért tényleg éveket töltöttem a Nemzeti Levéltárban, vagy az ABTL-ben nagyon sok időt, akkor tömegével jöttek ezek a hát ezek az ilyen meglepetések, vagy megrázó pillanatok ügynök aktáknál, hogy akkor ezt hogy mondjam el, hogy kinek mondjam el, hogy kommunikáljam, mit lehet ebből kihozni. Nagyon sok izgalmas, és néha ilyen erkölcsi kérdések is jönnek folyamatosan elő.
Hogy nyilvánosságra hozhatod-e?
Hogy lehet valamit elbeszélni? Hogy lehet mondjuk egy beszervezést elmesélni? Hogy lehet elmesélni azt, hogy mit miért csinálunk? Mi a kényszer? Mennyire veszünk részt dolgokban? Mit tudok én az én pozíciómból 2005, 15 vagy 22 arról, hogy az az ember, aki valamit éppen ott aláír, vagy valamit beköp, az miért teszi?
Mi mentén döntötted el, hogy miképp van ez? Nyilvánosságra hozva, elhallgatva vagy tiszteletbe tartva valakinek mondjuk az életét, munkásságát és érzékenységét.
Egyetem, hogy derül ki az emberi része? Tehát ez milyen iratból derül ki, hogy őt hogy szervezték be, vagy?
Hát az iratokban ezt benne kéne lennie, ugye van a Kádár korszakban van, az volt ez a szép kifejezés, mi történésze hazafias alapon. Hát
az azt jelenti, hogy ő önként jelentkezett.
Nagyjából. Vagy valamivel megzsarolhatták, vagy felajánlottak neki valamilyen kis előnyt, vagy egy reményt, és akkor valamibe belemegy az ember. Nagyon ritka volt egyébként, viszonylag ritka az, hogy pénzért csinálták. Az emberek nagyon kevés pénzért, ezt ugye a Keszterházi Péter javított kiadását olvassa, ott benne van. Szerintem van egy...
És később derült ki, hogy az édesapja is az volt, és készült.
Igen, és nem csak hogy az volt, hanem hát nagyon-nagyon is, és ott van ez az emberi rész, amit mondtál, hogy hát előbb vonakodva, és sőt, előbb azért már meg van sorolva, aztán vonakodva, és a végén, hát hogy is mondjam, bele simul ebbe a gépezetbe.
Te szereti milyen csinálni. Emberi motivumokat szoktál mérlegelni ilyesfajta vizsgálat és nyilvánosságra hozás során? Élnek-e még a túlélők? Nem tudom, félisten az illető?
Hát igen, hát nekem, hogy is mondjam, nekem Erdélyben voltak ilyen ügyeim, szerintem sokan elfelejtették, én azért teljesen nem, ezt 20 évvel ezelőtt, amikor megírtam a doktorit utána például, ez nem ügynökügy volt, mert ő nem úgy jelentett, a pártnak jelentett, de olyan volt, mint a belügynek jelentett volna Sütő András, és akkor volt egy óriási botrányom 2005-ben, mert megírtam ráadásul a Koralban, ami egy nagyon jó folyarat, az egyik legjobb ilyen magyar történeti folyarat.
Fiatalok, akkor kedvéért mondjuk egy Sütő András, egy erdélyi,
igen,
elképesztően irodalmi hérosz.
Nagyon fontos, menül, és Erdélyben fontos azért fontos, mert ő az az ember, akinek 90 márciusában megszúrták a szemét a román tüntetők, a Marosvásárhelyi Fekete Március alatt, alkalmával, megvakult az egyik szeméből, és ő egy mártír mártírrá vál. Mártír lett, de volt, hogy központi bizottsági pottag volt, és nemzetgyűlési képviselő, és 20 évig ő a, hát az erdélyi magyar irodalmi élet egyik fejedelme, egyik nagyon fontos és nagyon jól integrált embere volt.
Na most, amikor te ezzel előálltál, Sütő András még élt, ha jól emlékszem.
Hogyne. Hogyne. És hát ő is csúnyán reagált erre. Tehát én akkor azért, tehát én lehet, hogy most nem csinálnék ilyet. Nem azért, mert nem volt igazam. A durva az, hogy ami később kiderült, újabb iratok, ilyen szemelvények, hát abszolút az az igazság, hogy korrekt volt a kép, de én akkor alig 28 éves voltam, ott volt a friss doktorim, és teljesen marslakónak nevezett, én teljesen egy marslakó vagyok akkor abban a történetben, nincs semmiféle olyan beágyazottságom, és belepofázok az ő életébe és az ő életükbe.
Valamikor ti személyesen találkoztatok?
Nem. Nem. Például őt nem kerestem meg. A következő ügynél volt egy másik erdélyi, egy nagyon jó erdélyi költő.
Szilágyi Domokos.
Szilágyi Domokos, aki aztán öngyilkos lett. Ott más volt, mert ott megkerestem a volt élettársát, a családját. Tehát ott már éreztem, mert én ezt nem akartam úgy csinálni, tehát én nem akartam az a fene gyerek lenni, vagy az a hülye gyerek, főleg külföldről, aki megmondja az erdélyeknek, hogy hogyan gondolkodjanak engem. Amikor megvolt a Sütő dolog 2005-ben, és keletkezett, akkor még volt sajtó, akkor még úgy az emberek, hogy nem Facebook kommenteket írtak, hanem cikkeket, nagyon hosszú cikkeket, és volt 80 cikk utána. Tehát egy elképesztő sajtópolémia lett belőle, és engem ez megdöbbentett, hogy úristen, mibe kontárkodtam bele, miközben szakmailag igazam volt, de azt a témát nem lett volna szabad érinteni.
Miért nem? Tehát azt mondtad, hogy ma már nem csinálnál meg, miért?
Nem így. Lehet, hogy megkérdezném, lehet, hogy próbálnék vele beszélni. Tehát én akkor nem éreztem át 27 és fél évesen, hogy milyen súlyú dolog az, amiben belemegyek, miközben szakmailag azt gondolom, hogy az az ítélet, ami nem volt úgy erkölcsi, de nyilván volt egy, hát igen, ezt csináltad, bocsánat, és tönkretettél egy embert, tönkretettetek öten vagy négyen egy ilyen embert, mert volt egy párvizsgálat, ezt az
most
ember.
Most a Sütőről beszélünk, vagy Szilágyiról?
Sütőről. Szilágyinál, hát ott szintén súlyos, mert ott embereket ítéltek el az 56-os megsorolások
után. Mindketten 56 után tettek olyat.
Itt pontosan. Nagyon fiatalon, de az a volt a különbség, hogy Szilágyi Domokos 19 vagy 20 éves gyerek volt, friss egyetemista is az egyetemen történt, Sütő András akkor már egy felfele ívelő karriert tudott maga után a pártban, és az az igazság, hogy ez lendített az ázsion. 1958-at írunk ebben az esetben, egyszerűen akkor ez egy ilyen belépő volt, felsőbb szintre, ami nem erkölcsi kérdés, de ő ezt később nem, ő erről nem akart beszélni.
Igen, de nincs ő itt, hogy egyáltalán megvédje saját magát. Abszolút. Lehet, hogy neki volt egy olyan verzió, hogy a Baló György örök érvényű igazság, hogy az újságírás nem arról szól, hogy egy itt jelen nem lévő emberről elmondjuk, hogy milyen gazdetteket hajtott végre. Tehát ő nincs itt, hogy megvédje magát. Eljutott-e hozzád, vagy van-e tudomásod arról, hogy neki lehetette egy saját verziója, amely ezt esetleg árnyalja?
Nem tudom. Voltak ezek a debreceni irodalmárok, Márkus, meg Csínagyi Bolya, akik, meg az Ablonci László, az Ablonci Balázsnak az apukája, a Nemzeti Színház volt főigazgatója, akik rettenetesen haragudtak rám, de rettenetesen évekig.
Emiatt?
Abszolút, abszolút, mert ők csinálták, tehát ők építették fel a durva Sütő Andrásnál, hogy ma már senki nem olvas Sütő Andrást. Tehát Sütő András nincs közöttünk, mint irodalmi jelenség. Maradt egy olyan kultusz bizonyos generációkban, idősebb generációkban, akik egy-két jobb művét olvasták a 70-es, vagy drámáját adták elő a 70-es, 80-as években, illetve van ez a kollektív emlékezet, hogy olyan nemzeti hősünk, aki értünk majdnem meghalt, mert megszúrták a szemét. Tehát ez a, és valaki mondta nekem később, hogy Stefán, érts meg, ez mindent felülírt. Az a szem.
És ez nincs igaza?
Nem tudom. Nem tudom. Tehát ez, azóta kavarok bennem ez a mondat. Nem tudom eldönteni.
Néha eszedbe jut, aztán Nórira is rátérünk. Az néha nem, én kérdeztelek, meg hát oda-vissza beszélgetünk. Az néha eszedbe jut időnként, ennyi időt állatával, hogy egy életművet kicsit, hogy nagyon, de zárójelbe tettél ezáltal. és nagyon sokan máshogy nézhetnek egy olyan emberre, aki a romániai forradalom, vagy a rendszerváltásnak egy történelmi hőse volt. Átkereteződött valakinek a megítélése, aki addig, nem véletlenül használtuk ezt a kifejezést, egy félisten volt sokak szemében.
Igen, de akkor itt van a történetnek az a része, amit én elmeséltem, de sokkal több volt, amit nem mesélhetem el. Neki volt egy olyan nagyon szabad élete Marosvásárhelyen, amiről mindenki tudott Marosvásárhelyen, mert a mai Marosvásárhely is egy 140 ezeres város, de akkor aztán 63 ezeren éltek abban a városban, és mindenki tudott mindenkit mindenkiről, és amiről senki nem beszélt, mert ez az ember, aki még nem egy nemzeti félisten volt, gyakorlatilag a fiatal irodalom csapatával azt csinálta, amit akart. Nem szép dolgokat. És erről nem mertek beszélni, mert ilyen hatalmuk volt, mert egy nagyon kemény diktatúra volt a román az első pillanattól az utolsó pillanatig. És akkor bennem volt egy ilyen, nyilván ez most lehet, hogy másképp jelenne meg, vagy ilyen szofisztikáltabb változatban, de én kevesebb, mint 30 évesen, én egyszerűen nekifutottam ennek a dolognak, és szakmailag a levéltár iratok alapján és a dolgok, én egyszerűen ezt meg tudtam magam védeni. Itt egyszerűen arról lett volna szó, hogy akkor igen, ha úgy kellett volna mérlegelnem, hogy oké, mit teszel éppen ezzel az idős emberrel, akkor ez egy másik vita, hogy mi az én felelősségem abban, hogy majd hogyan gondolkodnak róla. De én akkor úgy döntöttem el, és nem tudom, hogy jól tettem el, de én emlékszem, hogy akkor az volt, hogy ő akkor nem mérlegelt, hogy kiket tett tönkre. Ő nem mérlegelt. Ezek az emberek mentek előre, és csinálták a önreflexió nélkül a maguk dolgait. És akkor utólag kapjanak egy kis önreflexiót erről. Bennem ez volt, lehet, hogy nem volt igazam, és ha nem, akkor utólag is mindenkit megkövetek. De az az igazság, hogy akik később nagyon kevesen kutatták ezeket utána. Én mindig azt gondoltam, hogy én vagyok itt a jégtörő, és majd jöjjenek utánam, csinálják jobban. És nem csinálták. Vagy féltek tőlem, vagy pedig egyszerűen az az igazság, azt apukád is mondhatja, az emberek lusták.
Azt mondta rólad Jakab Júlia, aki ugye osztálytársnő volt.
Igen, igen.
Egy interjúban találtunk egy ilyet, hogy egyszer veled akarta a tanár letisztítatni a padot, igen, amit egyébként nem te firkáltál össze. Igen. Te ezen annyira megsértődtél, hogy lehet veled elvégeztetni egy olyan büntetést vagy munkát, amihez neked semmi közöd, hogy másnapra bevágtad
az aranybullát
fejből.
Igen. Igen, akkor nagyon jó volt még a memóriám.
Azért gondolom, most is jó, de nem lett volna egyszerűbb oda menni 2,5 percet rászállni erre. És el van felejtő az egész?
Hát az a helyzet, hogy ő a kedvenc tanárom volt, ő egy történelemtanár volt, Bíró Gábor, sajnos már nem él, és ő vele azért volt egy ilyen meccsünk, hogy én az AKG-ba jártam, az ugye személyközpontú gimnázium, tehát sokkal több jog megillette a gyerekeket, mint egy átlagos vagy szigorúbb gimnáziumban, és neki az volt a perszónája, hogy ő a szigorú, és ezért csináltatott velünk ilyeneket, hogy letisztítatta a padot, meg ilyesmi, szóval azért ebben volt játék is, és akkor én azt gondoltam, hogy akkor ezt most megtromfolom azzal, hogy egy nagy
performance
igazából, igen. Akkor meglepem ezzel az osztályt, de amúgy ez azért jellemzőre.
Ezt akartam kérdezni, hogy emögött azért szerintem föl sejlik egy személyiségképlet. Valaki, akinek az igazságérzete hatalmas.
Igen, meg sérsedékeny is vagyok, tehát hogy ez a kettő.
Mi lehet téged?
Fú, nagyon sok minden. Hát vannak azért olyanok, amik így egyből megdobják a vérnyomásomat, úgyis, mint arrogancia, tehát azt nagyon-nagyon nehezen viselem, és nagyon, már nem is próbálom meg visszafogni magam abban, hogy akkor erre ne reagáljak rögtön úgy, hogy tudja a másik, illetve, hogy erről nekem mi a véleményem. Bármi nem ilyen kirekesztés, vagy nagy képviselő, az is rögtön robbanok, és nyilván még az igazságtalanságnak 1000 árnyalata.
Ha te robbansz, akkor ott kőkövön nem marad?
Hát igen, meg szokott fagyni a levegő. Mert nem ezt várják tőlem, tudod, tehát, hogy más a fizimiskám, és de mi?
Ilyen szerint kedves lány, benyomás lett kettem.
Aha. De azért hát nagyon éles tudok lenni.
Tehát fel is emeled a hangod?
Nem, azt azért próbálom, nem. Szóval azért ezt ilyen kultúrált keretek között tartom, és szerintem annál fájdalmasabb, hogy inkább ilyen humorral tudod. Ilyen tisztázom a helyzetet.
Ez hogy a gyilkos humor? Ez a...
Hát igen, igen, de ezt a tanárt nagyon-nagyon szerettem, és ez tényleg ezért ez a játék része volt. Az tény, hogy eldöntöttem, hogy én inkább beleteszem azt az 5 óra melót, amíg megtanultam az aranybullát, sikerült, és akkor ez egy nagyon jó vissza ott elnémult.
Mikor vagy indulatosabb, vagy élesebb, vagy csípős nyelvűbb? Ha téged ér ilyesfajta bántás, vagy ha mondjuk a környezetedbe valakit, aki nem biztos, hogy meg tudja magát védeni?
Sokkal hamarabb felismerem, ha a környezetembe ér, ugye azért én is tök sokat dolgoztam azon, hogy ki tudjak állni magamért, talán ezért is ilyen fontos egyébként, tehát hogy másért sokkal könnyebben álltam ki régebben is, mint magamért.
Na de várjál, régen mi volt, amikor kaptál egy ilyen beszólást, vagy veled szemben voltak ilyenek? Csendbe hallgattad?
Vagy sikerült visszavágni, tehát azért mindig volt bennem egy akarás, vagy az volt, ami szokott lenni, hogy lefagynak az emberek, és X órával később jut eszedbe, hogy mit kellett volna mondani, esetleg megírod egy jól megfogalmazott levélbe.
Amit sose küldesz el.
Azt azért mindig elküldtem, de elküldöm, vagy még később jut eszembe, akár évekkel később. Hát azért így a traumafeldolgozás az ilyesmikről szól azért.
De milyen helyzetbe kellett neked ilyen szituációba helytállnod? Ki bántott téged? Vagy bánthatott?
Hát szerintem sokszor szakmai helyzetekben is ez így előfordul. A legapróbb részletektől kezdve, hogy beszélnek egy pénzügyi tárgyalásnál, hogy beszél...
Ajjaj, erről már egyszer beszéltünk.
Igen, most nem akarom ezt elismételni, de azért az veszőparipám. Azért, mert az egy annyira ilyen állatorvosi ló, ahogy ott megnyilvánulnak egymással az emberek, azért hozom ezt annyiszor elő, de hát nyilván így a színész-rendező viszonyban is elő tud ez fordulni.
Volt már, hogy rendezőnek éles nyelvvel, csípősen úgy szóltál vissza, hogy azt a viszont egy életre helyre tetted? A szónak a normalizációs értelmében? Tehát, hogy ez így most akkor el is intéződött?
Hát csináltunk egy estet, ami egy adi est volt, megkérdezte a rendező, iszony szörnyű volt, az egész nagyon így az ízléstelenség határán táncolt, megkérdezte a rendező, hogy szerintünk ez milyen, én akkor még ugye őszintén ember voltam, hogy ez nagyon rossz, szerintem, de én is benne voltam, tehát ez nem volt úgy degradált, csak úgy ugye magára vetted, de akkor miért tesz fel az ember kérdéseket, ha nem akarja hallani a választ, vagy akkor mondja azt, hogy erről nem így beszélünk, hogy nagyon rossz, hanem mondd el, hogy mi azért, tehát ugye ebben azért lehetett volna pedagógia, de nem volt, és akkor onnantól kezdve elvette a versemet, átadta más osztálytársamnak úgy, hogy én nem tudtam róla, behívott előadások előtt próbálni külön, tehát ott azért
bosszút
állt. De hát, hogy szóval ezért ennek már nagyon hamar megvoltak így a...
Szelidősz, ahogy telik az idő?
Jaj, nem. Nem. Az van, hogy egyszerűen annyira felértékelődött az energia, mert ahogy egyre több dolgom van, nekem nincs, tehát felesleges energiám nincs. És minden olyan, amikor én magamat túlkontrollálom, vagy amikor megpróbálok azért máshogy viselkedni, hogy a másiknak komfortosabb legyen a helyzet, az már egy plusz energia, és ezt nem tudom már beletenni. Tehát nem. Én, hogyha valami nem tetszik, akkor azt mondom. Ennek vannak jó része is.
Micsoda?
Az, hogy nem kell félni attól, hogy pufók a háttérben. Ami azért nagyon jellemző erre a szakmára amúgy.
Aha.
Tehát ez...
Mégre is?
Hát, igen? Na.
Persze.
Te is tudsz érzékenykedni, ha mondjuk a te...
Aha, én lobbanékony vagyok.
Lobbanékony.
Aha, olasz temperament.
Olasz.
Olasz temperament.
Fencsattansz?
Ez abszolút. De, és utána, és ezt a feleségem ezt nem bírja. Mert ő pedig ez a lassan beind, de ha van harag, az tartós. Tehát ott nincs. Tehát én 5 perc után el tudom ezt felejteni.
Én is ilyen vagyok.
Igen, szerintem ez nagyon jó. Én azt gondolom, hogy azért jó, mert az ember, ha nem haragtartó, túl tud lépni dolgokon. És nem ijed meg, hogy rohadt nagy üvöltés kap, vagy lead.
És ki is adta.
És tudom, csak hogy az a másik fél, tehát ha olyan a másik fél, akkor sokkot idéz, vagy le vagyok bunkózva, hogy milyen bunkó állatmódon viselkedek.
Ezt is megkapod.
Abszolút.
De milyen megképződik téged el, amikor...
Amikor üvöltve vagy ilyen nagyon fel...
Amikor azt mondják rád, hogy bú, akkor milyen vagy te?
Hát akkor üvöltés van. Tehát, hogy én úgy dühröm, hogy valamit ne, és akkor gyorsan ezt kiadom. De ez nem azt jelenti, hogy azzal az illetővel én 10 perc után, vagy 1 óra után nem tudok aztán normál, oké, le, és akkor na, beszéljük meg. De van egy ilyen pillanat, nem, ezt úgy nem tudtam tartom magamban, hanem mondjuk kiadom. Nyilván ez lehet sokkal-sokkal finomabb.
Történészek közt is hasonlóan nagy egók munkálnak.
Vannak. Ez egy magányos szakma.
Ez itt továbbra is a világtalálkozó Rajner Micsinyei Nórával és Stefano Bottonival.
Ahogy jó részt a te szakmában rajtad múlik a produktum, a te esetedben a kollégákon, a szerzőn, a rendezőn. Meg talán még a csillagálláson is.
Hát igen, de azért én is szerettem, igen, ez így van, én is szerettem azt, amikor az én kezemben van a kontroll, hát azért is kezdtem ezt, azért valahol a stand-upot. Tehát, hogy az ott teljesen Désenikő csodálatos dramaturggal dolgozom, és egy csapatmunkaként tekintek rá, de azért ez az én kontrollom alatt folyik ez a munka, és nekem is nehéz az, amikor egyébként nem az én kontrollom alatt folyik, pihentető egyben, de nehéz.
Az nagyon gonosz kérdés, majdnem más szót használtam, hogy jobb stand-upos vagy-e, mint színésznő? Hogy melyik minőségedbe tartod jobbnak magad a saját mércét szerint, aki egy közismerte maximalista ember vagy.
Nem tudom, én amúgy azért próbálok elégedett lenni. Ez egy tanulási út nekem. Ezért...
Mi okozza a nehézséget?
Az, hogy nagyon sokáig elégedetlen voltam magammal, hogy a maximalizmusom azért leginkább önmagamra vonatkozott, ugye mások felé is nagy elvárásaim vannak, de magam felé a legszigorúbbak, és ebből mind a két irányba próbálok leadni, és én már nem érzem magam rosszul, hogyha nem sikerült, és rosszul, próbálom nem rosszul érezni magam, hogyha rosszul sikerült egy előadás, vagy nem úgy sikerült, ahogy én akartam, mert azt próbálom megtanulni, hogy amúgy ez így része az életnek a hiba, és hogy ez belefér még nálam is.
Régen ez hogy nézett ki?
Hát ettem magam, szégyeltem magam, mint az állat, hogyha valamit rosszul csináltam, vagy hibáztam, vagy stand-up-ban az elején, hát van olyan, hogy 20 percig úgy beszélsz, hogy teljes csönd van. Tehát ott szénné égnek az emberek, tényleg, és hát én is szénné égtem. Szóval azért...
Tehát ez borzasztó, 20 percig úgy próbálsz poénokat mondani, hogy síri csöndbe ül a közösség.
Főleg az elején, persze, iszonyatos.
Hogy lehet ezt kibírni? Mert én például, ha előadok, egy dolgot nem bírok, a figyelmetlenség, vagy ha elalszom. Diákok, nem, például nem, mert ott akkor magamban keresem a bajt. Ezért keresem, hogy ilyenkor mondják, hogy Bottoni viszonylag jó előadó, vagy szeret előadni. Igen, mert azt nem bírom, ha előveszi a kütyüt.
Hát ez nagyon nehéz dolgot lehet mostanában.
Igen, de próbálok, tehát azt hiszem, jó eredményeket érek el.
De kiküldöd? Akkor azt mondod neki, hogy vagy...
Nem! Elkezdek szó szerint majd, tehát egyszerűen úgy csinálom, hogy ne vehesse elő a kütyüt.
Wow.
De ez egy komoly erőfeszítés, nagyon-nagyon sok plusz energiát igényel, én nagyon szeretek tanítani, szeretek átadni ismereteket, de nyilván nagyon nehéz, mert az átlag figyelem az körülbelül 25 másodperc. Tehát ugye van két gyerekem, tehát ugye nagyjából tudom, tehát már egy olyan szó, amit nem ismernek, és már kész elvesztettem, szevasz. Tehát, hogy gyakorlatilag már egészen máson gondolkodik, eszméletlen fókuszáltan kell lenni, és ugye ezek az olasz egyetemi órák, ez 2 óra, vagy 1:40. Tehát most azt végig nyomni úgy, hogy ne aludjon el, ne menjen el pisilni, vagy ne vegyen elő kütyűt, vagy ne kezdjen el dumálni a mellette levővel, az komoly, de nekem ez fontos, hogy ez legyen. Gondolom neked is, hogy ne vessenek.
Persze. De azért ez egy nagyon nagy teljesítmény, mert én nemrég fejeztem be a doktori iskolát, és tehát, hogy az nem is az előadóról szól, vagy nem a tanár képességeiről szól, hogy valaki előveszi a telefont, hanem tényleg annyira inger cunamiban élünk, hogy néha úgy segít koncentrálni, az otthon is én nagyon sok dolgot, tehát szeretek így több dolgot egyszerre csinálni, mert egyszerűen biztos ADHD-s vagyok, vagy valami, de segít fókuszálni.
Én is azt gondolom, nem nézettem meg magam, de biztos van, 80-as években
én gyerekkoromban sem mondtam.
Nem vizsgálták ezt.
De te mit csinálsz akkor, amikor azt veszed észre, hogy ez a kínos szituáció előáll, hogy egy mosoly nem sok?
Fú, ez most hála magasságos úristenek, nagyon rég történt meg, de hát
iszonyat. Még ott ütlek, ahol a legjobban fáj.
Figyelj, ilyenkor, tehát hát én a legrosszabbat csináltam, ilyenkor fogtam egy olyan tempót, hogy aki még esetleg figyelt, megértettem, már azt sem tudott koncentrálni, mert elkezdesz ösztönösen menekülni ugye a helyzetből, és hogy jó, akkor majd a következő poén, majd a következő poén, majd a következő, de hát ezzel az energiával ugye mindent megöl az ember. Tehát most, hogyha azt érzem, hogy nincsenek úgy nagyon ott az elején, akkor hátra lépek egyet, akkor gyorsan így megpróbálom függetleníteni magamat, hogy ne ezt se umoljak össze, és intenzitással megpróbálom lassan, de intenzíven berántani őket.
Te miért hitted a sokáig, hogy téged nem fognak hinni filmezni?
Azért, mert azért a fejemben, hogy oda így, mint ilyen hollywoodi romkomokon nőttem föl, és hogy oda szabályos, kis naiva, alkatú kis színésznőket hívnak, tehát egy típust, és hogy az, ami én vagyok arra, ez nem lesz igény. Ez felülíródott.
Hát alaposan. Mert azért elég komoly filmográfiáról.
Van, igen, de most azért azt hozzá kell tenni, hogy azért az elmúlt években fekete listán voltam az NFI-nél, tehát én nem forgattam nagy játékfilmbe 2020 óta.
Sorozatokban azért szerepeltél.
Igen, igen, ez igaz. Azért rögös út a színész pályakezdés része, hogyha nem az van, hogy alapból így felkapnak, és benne vagy abban a három emberben, akit mindenhova hívnak, és velem sem így volt, és ezért ez nagyon nehéz időszak volt. Ez mindent megkérdőjelez az ember, hogy egyáltalán kell ezt csinálni, van-e ennek értelme, jó lesz ez, az olyan, hogy így mennek az évek, és nem látod, senki nem garantálja, hogy ebből lesz valami.
Eljutottál odáig is, hogy gondoltál arra, hogy téged nem ennek szánta jó Isten?
Persze, persze, igen, 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 igen. Ez az többször megtörtént.
Igen, de a szakmaváltás folyamán meddig jutottál el?
Hát volt olyan, hogy így jöttem haza Kaposvárról, tudod, az egyetem, hogy Tombóvár. Igen, átszálltam, és akkor nem megyek Péknek, nem tudom, Kínába, vagy ilyen gondolataim.
Jó, de ezek inkább ilyen fantazmagóriák, nem?
Igen, de azért volt úgy bennem alapja, szóval nagyon megkérdőjeztem magamat, még úgy is, hogy amúgy az egyetemen nem az volt, hogy tehát engem azért úgy szerettek. Csak ez az én bizonytalanságom volt.
Néha ma, ha mondjuk túl vagy egy sikeres előadáson, mint többet hívnak, azért most már vagy rákerültél szerintem egy másik polcra, mint mondjuk akár csak 5 évvel ezelőtt voltál. Néha így megcsíped magad? Hogy te jó ég? Ezt megcsináltam. Rám várnak előadás után, engem felismernek, gratulál nekem XY.
Igen, meg kell csípnem magam, mert ez azért ezt nem veszem észre, tehát hogy néha, amikor így csinálok egy ilyen leltárt, vagy nem tudom, hogy megnézem az elmúlt évben mit csináltam, akkor esik le, hogy ja, úristen, ja, hát ez elég sok, ezért vagyok ilyen fáradt, tehát hogy így, amikor csinálom, nyomom, megyek előre, akkor nem tűnnek fel ezek a lépcsők. De például a Monica for President stand-up előadásán nagyon tudatosan a Molnár Áron barátom javasolta azt, hogy most igyál meg valamit, és ezt gondold át, hogy ez sikerült, hogy ezt az egészet magadnak építetted föl, ezt egy videóval egyedül csinálom otthon, tehát hogy ez tényleg a semmiből épült, és hogy itt van 500 ember, aki vesz jegyet, és eljön egyetlen előadásra. Szóval, hogy az nagy dolog, és hogy ezeket nagyon jó realizálni.
Te egyébként Nórát színésznőként ismerted meg a nyilvánosságban, vagy pontosan tudtad, hogy szaktársad, kiváló szaktársadnak a lánya?
Tudtam, de aztán amikor láttam, hogy tehát, hogy tudtam, tehát, hogy a Ryan Micsinyei Nóra, és hogy színész, a filmeket nem láttam. Talán nem, az Enyedi Ildikóit igen, oké, azt láttam, és aztán nyilván a Marika for President, tehát ez gyakorlatilag bekerült az ilyen te heti, vagy tehát egyszerűen megnézze, tehát ez ott van, tehát úgy, ahogy ott a Bödöcs, vagy, tehát ezek ott vannak, amikor megjelennek a videók, akkor gyakorlatilag ez ott van, ez mindig bekukucskál, és ez egy, hát gyakorlatilag ott vagyok a népes, ilyen ilyen passzív, vagy nem tudom, ilyen láthatatlan, ilyen légióba, ebben rajongó táborba, és ott bekukucskálok én is. És ez egy, és hát gondolom sok-sok tízezer ember, és akkor ez egy, hát nyilván is aztán azok, ott vannak azok, én még nem jutottam el a stand-upra, de tehát mi ugye most csináljuk az Inga kávézóban ezt a, hát az is egyfajta stand-up, tehát ma este is innen megyek egy ilyen stand-upra, ott ilyen, az ilyen ütömvá, az ilyen választás, értékelés.
De az ott más hangütés lesz.
Más hangütés, de az a cél, hogy szórakoztassunk és szórakozzunk. Viszont nagyon remélem, hogy a következő napoktól, jövő hetektől egy kicsit visszaáll egy olyan normális, tehát egy olyan működés, ahol el tudok menni kocogni, el tudok menni egy-két napra Balatonra, aztán elindul ez a firenzezés, néha vizsgáztatás, akkor újra ingázunk.
Mert tehát, hogy ingázik veled az egész család?
Nem, akkor? Csak én ingázom, én vagyok az ingázó ember.
Most a bástya, vagy a bázis, az Budapest, ugye?
Budapest, abszolút, tehát Budapest maradt, mert nálam is, amikor vannak ilyen, hogy mit is csináltam idén, hú, hosszú a lista, és tényleg, hó, ez nagyon hosszú, de ez végig tényleg, ez az egész, ez itt volt, hú, jövőre kevesebbet kéne, aztán a következő év az általában még sűrű.
Ha valaki esetleg nem tudná a te, hogy tetszik, eredet történeted, elmeséled, de ugye annyi tudható, hogy magyar édesanyja és olasz édesapa gyermeke vagy, de hogyan is, miképp találkoztak ők, és végül is hogy kötöttél ki Budapesten?
Wow. Hát úgy találkoztak, hogy előbb leveleztek. Édesanyám, 14 évesen édesanyámat fölvették, tehát 64-ben, fölvették az Apáczai Csere János gimnáziumba, és ő németet szeretett volna tanulni, és végül is német tanár lett belőle Bolognában, tehát ezt folytatta, de ő szeretett volna németet tanulni, az nem volt, és az orosz mellett azt mondták, hogy latin vagy olasz, és akkor hát akkor, ha már, akkor legyen egy élő nyelv, és közben akkor beiratkozott az olasz nyelv kultúrintézetbe is, akkor rengetegen járnak oda, ott az objektum dossziékból is tudom, tehát a levéltárból is tudom, hogy ott rengeteg ember járt olasz nyelv tanfolyamokra, és hát nyilván a magyar elhárítás is ezeket élénken figyelgetted, édesanyám szerencsére nem volt közöttük, 60-as évek közepén elkezd olaszul tanulni, és felad egy hirdetést egy olasz ilyen ifjúsági lappal, hogy egy magyar középiskolás levelezne olasz fiatalokkal.
Nyelvtanulás céljából.
Abszolút, kizárólag szakmai alapján nyelvtanulás céljából. Édesapám pedig 3,5 évvel idősebb, tehát ő akkor már ilyen 18-9, ő bélyeggyűjtő. Azt mondják neki, hogy figyelj, valaki írt neked, hogy nem ok, tehát, hogy lehet bélyegeket kérni. És apám visszaírt anyukámnak, hogy és kérd bélyegeket. És persze anyám a rossz bélyeget küldte, vagy nem úgy lepecsétel, nem úgy pecsételve. Na, így indult az egész, hogy ők elkezdtek levelezni így. És aztán, azt hiszem 1966 környékén, édesapám családja elküldte az idősebb bátyáját, aki már házas volt, Budapestre, hogy megnézze, hogy itt kik élnek. Ez milyen hely? Hidegháború. Ez a 60-as évek vége. Olaszok akkor még nem nagyon utazgatnak. És visszatér azzal, hogy jó van, rendben itt nagyjából itt emberek laknak. És ott, tehát, hogy ez hihetetlenül vicces és lehetett, és akkor a apám először feljött Pestre 67 környékén, és aztán 60, igen, és aztán 1970 május 1-én összeházasodtak, aztán édesanyám augusztus végén vagy szeptemberben kiköltözhetett Olaszországba, és ott kezdte el a tanulmányit, akkor 20 éves volt. És
te mindig kétnyelvűen nevelkedtél? Tehát édesanyád magyarul beszélt veled, édesapád olaszul?
Abszolút. Ez nagyon következetesen csinálta, és én nem voltam viszont ilyen következetes a saját gyerekeimmel itt Budapesten, tehát a apanyelv, na, az apanyelv az ilyen gyenge. De nem sikerült, nem voltam következetes, feladtam.
Ma már magyarul beszéltek.
Abszolút. Kivéve, tehát a feleségem nagyon jól tud olaszul, tehát néha van egy ilyen olasz beszélgetés, illetve a veszekedések olaszul, tehát az olasz az egy kitűnő ilyen pattanos nyelv a veszekedésekre, tehát ez akkor.
De te jobban beszélsz olaszul, mint magyarul?
Igen, az olasz az a nyelv, amin hát az iskolában azt tanultam. Tehát a formális oktatásom, tehát az, hogy én, és én szégyellem magam, de ne, Arany János, hát biztos nagyon jó. Én nem olvastam.
De olaszul álmodsz?
Nem, magyarul is. Nem az állom a probléma, de egyrészt a magyar nyelvtan, ami nálam teljesen spontán, és olyan hibákat követek el néha, amik úristen, és a felesége mondja, hogy ezt nem a nek hiált, ó, mondom, nem fogom én ezt megtanulni soha, ezt nem fog menni, illetve az irodalmi műveltség, amit nem lehet pótolni. Tehát én most nem fogok tudni nekiállni, olvasni hetedikes, nyolcadikos, tizenegyedikes anyagot. Ez lehetetlen. Tehát van a magyar életből, a magyar művészetből, a magyar valamiből, történelemből. Tehát vannak olyan dolgok, amiket szerintem én nagyon-nagyon-nagyon jól tudok. És amikhez eszméletlenül értek, és vannak olyan fekete foltok, amelyekről hát én tudok vallani, de szégyenkezem, de marad a szégyen.
Nem is igaz.
Rád is igaz?
Ez nem kell kényelni.
Jó, de ezek nálam úgyis olyan sötét foltok, amiket én tudom, hogy ez van, és persze munkával, ha lenne még plusz napi 2 óra is, hát akkor ezeket lehetne pótolni, de most az az igazság, hogy marad. Ezért volt, hogy én Olaszországról ma már szerintem sokkal kevesebbet tudok.
Mint Magyarország.
Abszolút. Viszont a nyelvi készség, az íráskészség, tehát eddig minden könyvem olaszul született. Tehát olaszul tudom a legjobban kifejezni magam. És a ez a hierarchia, tehát olasz, magyar, angol, román, a többi az csak úgy jövöget.
Te voltál kint Bécsben, ugye?
Igen.
Hány évet éltél?
Egy évet.
Azt mondtad múltkor, az volt talán a közös interjúnk egyik legemlékezetesebb, vagy megrendítőbb pillanata, hogy te sokáig azt gondoltad, hogy te egy kozmopolita ember vagy, ahol bárhol, igen, aki bárhol el tudja képzelni, igen, az életét. És egy év után rájött arra, hogy milyen szoros és eltéphetetlen a szál, ami ide köti. És a magyarságát, ha én jól olvasok a sarok közt, végső soron, és félreértetetlenül leginkább ott élte meg.
Abszolút. Ez teljesen így van.
Mi hiányzott innen? Mi döbbentett rá?
Ami megdöbbentett, az, hogy azok a szálak, amikkel a gyökereim ide ereszkednek le, azok mennyire erősek. És az, hogyha az nincs, az milyen egy ilyen félelmetes levegőben lógás, egy ilyen teljesen talajveszett és picit értelmetlen létezés volt ott. Úgy nem tudtam, hogy hol a helyem abban a társadalomban. És a Karsai Dánielnek volt egy nagyon jó mondata, amit valahogy ebben az időben mondott szerintem, hogy a haza az nem egy földrajzi hely, hanem egy szakrális tér. És ezt nagyon mélyen átéreztem, hogy a hazának semmi köze igazából ahhoz, hogy milyen állapotban van az az ország, hogy hol jobb fejebbek, hol kapsz jobb fizetést, hanem egyszerűen a hazád abból egy van, és hogy otthonomat azt el tudom vinni, azt el tudom képzelni, nem szeretném, de mondjuk azt el tudom képzelni, hogy fogok még itt-ott élni, mit tudom én, rövidebb, hosszabb ideig, és hogy az lehet egy otthonos környezet, azt tudom otthonomnak hívni, de hazámnak nem. És én nagyon nem voltam ilyen patrióta.
De miért szerinted? Miért?
Azért, mert ezt nagyon az én meggyőződéseimtől, az én közösségemtől nagyon elvette a Fidesz kormány a patriótaságot, mert kisajátították. És én abban a rendszerben nőttem bele, hogy az hord kokárdát, hogy a nemzeti attribútumaink, a nemzeti a zászló, az mind egy párté, és nem a magyar embereké. És én ebbe szocializálódtam, és ezért volt bennem egy nagyon nagy eltartás, mert nem értettem azzal egyet, amit ők csináltak. És nagyon örülök, hogy ezeket most sikerült visszaszerezni, és hogy jó érzéssel van otthon magyar zászlóm. Tehát, hogy ez elképzelhetetlen lett volna például 5 évvel ezelőtt, vagy jó érzéssel teszem ki a kokárdát, az is elképzelhetetlen lett volna. És,
de külföldön volt olyan pillanat, helyzet, ami úgy nagyon arcol csapott etályban, ilyen ügyben? Tehát, hogy megérezted ezt a szakrális teret belül, távol az otthonodtól?
Hát leginkább egyébként nyilván abban éreztem meg, ami nekem a legfontosabb, talán a humorban. Tehát, hogy nem, semmit nem értettek. És mondta, ott volt egy tök jó fej kollégám, egyébként egy szerb kolléganőm, aki az egyetlen volt, aki értette, és ott valahogy meg is éreztem ezt a picit ilyen balkáni.
Bécsben a k-európaiak értik meg egymást, tehát igen, szerintem az egy külön brancs, mert igen, a helyiek azok elég reménytelenek. Igen. Tehát
meg az ő humorukon.
Tehát
a közép-európaiak egymás között abszolút értik egymást dolgait. Nyugat-Európában ez abszolút, tehát ugye a lengyelekkel egy szempillantás is megvannak ezek a közös pontok, és ott a benszülöttek, azok csak jó, később jönnek rá, vagy egyáltalán úgy mosolyognak, de nem érzik.
Konkrétan volt kint Bécsben egy stand-up estem az ottani magyaroknak, abból épült egyébként az előző stand-up estem, ami erről szól, a magyarságról, és eljött a szerb kolléganőm, és úgy, hogy nem értett belőle egy szót sem, nevetett. Ez amúgy ezt felfogadtam, de hogy az volt a durva, hogy volt ott egy osztrák kollégámmal beszélgettünk ott, és mondtam, hogy hát nekem amúgy nagyon hiányzik a humor innen, és hogy én amúgy ezzel is foglalkozom, és mondta, hogy hát igen, én amúgy szoktam nevetni a vicceidem, mondom, hogy 20-ból egyszer nevetsz. Tehát, hogy annyira égés volt az egész.
Nekem két hazám van. Mondtad, hogy csak egy van. Nekem kettő kell legyen. Én nem tudok az egyik nélkül élni. Tehát én az első 25 évet Bolognában éltem le, és most mindjárt 49 leszek, és mint a szovjet csapatok ideiglenesen állomásozom itt 2002 úgy augusztus óta, és ez már nagyon sok. Tehát ez a felnőtt életemnek a nagyon-nagyon-nagyon nagy része, és egyszerűen miközben nem itt születtem, azt nem tudom, hol fogok meghalni, tehát ez szózatilag, de hogy nekem Bologna, és Bolognát imádom, azok a gyökerek, tehát az az 5-6 olyan barát, akivel összejövünk mondjuk évente egyszer, kétszer, de azokat ismerem, te 6 éves, 8 éves koruk óta, de hogy ez inkább, egyre inkább úgy eltávolodik az a világ. Firenze az meló, az munka, tehát az egy, és annyira szeretem, hogy ott nem ismer senki. Tehát, hogy gyakorlatilag én ott vagyok a teljesen olyan furi ember, aki ilyen furi dolgokkal foglalkozik, és senkinek. És Budapest azért egyre inkább a világ közep. És az én gyerekeim, a feleségem erdélyi, tehát a gyerekeim azok a budapestiek. Na, azok a magyarországiaknak. Nekik nincs más. Nekik egy. Nekik tényleg egy hazájuk van, és ez ez. Tehát ez konkrétan, és ez úgy átérzem.
Nagyon megharagszol rám, ha kérdezek egy ilyen furmányosat és egy kicsit gonoszat. Mondjuk játszana, adja jó Isten, hogy ez előforduljon, mondjuk egy Európa-bajnoki döntőt a magyar válogatott az olasz.
Volt már ilyen vízilabdában.
Igen.
Na most. Az volt a szabály, hogy a gyengébbnek. Tehát fociban, amikor játszottak az olaszok és a magyarok, volt ilyen, emlékszem, 2000-ben volt egy VB vagy EB selejtező meccs. 2-2.
Így van.
Bolognában néztem apámmal, és emlékszem, 2-2 lett a vége, amikor a magyarok berúgták a második gólt, és ezzel lett a 2-2. Úgy völtöttem. Olaszul! És apám, emlékszem, csak úgy rám nézett. Tehát egy gyilkos nem szólt semmit. Tiszteletben tartotta, de ebben benne volt, hogy ez ilyen, és akkor éreztem, miért tartok a magyarokkal? Azért így szeretem ezt a négy, tehát így velük. Vízilabdában viszont volt egy olyan pillanat, emlékszem, 90-es években, amikor az olaszoknak szurkoltam, ott többször volt ilyen döntő, elődöntő, tehát vízilabdában ott többször volt egy ilyen helyzet, és akkor ott tehát ez ilyen, hogy is mondják, szituacionális, vagy nem tudom, szituatív, vagy nem tudom, amikor úgy...
Helyzetfüggő, hogy...
Na, ez sokkal
szemben
magyar szó. Tehát ez abszolút így van, és hát nyilván van az a helyzet, amit az ember soha nem kívánna magának, mivel ha háborúban vagyunk.
Tehát erről aztán pláne
nem. Azért mondom, hogy ez az a kérdés, amit egy kettős állampolgár és egy kettő identitású ember, hát kerül, mert egyszerre, hát ez szörnyű lenne. Tehát ez az a dolog, amit én nem tudnék kezelni.
Te rájöttél, hogy kitől örökölted a humorodat?
Nem.
Nagyon jó, sajnálhattad. Komoly kutató munka előzte meg mindezt, vagy annyira ezt téged nem érdekel? Neked ez egy adottság, aztán kész?
Egy adósság. Talán egyébként az apukám anyukája, akivel nem volt nekem olyan szoros a kapcsolatban, nem találkoztunk sokszor, talán ő volt hasonló lelki alkat, azt hiszem. De ezt csak így mondják. Meg így emlékszem, hogy nevetett, vagy hogy ő, talán ő hasonlított, de azért a a szüleim, most nem azt akarom mondani, hogy senkinek nincs humora a családban rajtam kívül.
Nem látták, a hallgatók nem látták az arcát.
Nem azt akarom mondani, hanem csak ők visszafogottabbak ebből a szempontból sokkal.
Említetted a bécsi történetet, hogy 20-ból egy poédodon nevettek. Ez a családodnál milyen arány?
Nem nagyon szó. Azért a nővéremnek meg a húgomnak azért nagyon jó humorol. Szóval velük lehet így tromfolni egymásra. Nem, azért nem az szokott lenni, hogy én otthon ilyen stand-up esteket tartok, és ők
kacálganak. Édesapáddal nem csapkodjátok a térdeiteket, mikor te ott mondasz valamit.
De egyébként neki is jó a humora.
Azt akartam mondani, neki nagyon finom, és nagyon határ jó humora van.
Meg egyébként az még eszembe jutott, hogy azért az igazságérzete, szóval ő, amikor így visszanézek ilyen interjúkat vele, szóval ő azért nagyon így, nagyon ilyen rosszul fogalmazó, hogy csúnyán, csak nem tudom most máshogy mondani, hogy ő azért így beszólogatott, tehát nagyon éles megjegyzéseket tud tenni, a maga szerény mondja, hogy még nagyobbat üt ez a dolog, szóval azért az a része is jön tőle.
Tehát a társadalmi jelenségekre, anomáliákra ő a maga módján reflektál, most azt akarod mondani, ilyen beszólásokra.
Hát meg, hogy nagyon, nagyon bátran, meg szigorúan csinálja ezt, ez biztos azért tőle is jött. Nem tudom, ő szerintem, például ezen szoktam gondolkodni, ezt már vele is már beszéltük, hogyha én a tanítványa lettem volna, nem biztos, hogy annyira szeretett volna. Szóval ő azért nem ilyen harsány.
Igen, ez egy érdekes helyzet lett volna, hogy ő azért egy ilyen visszafogottabb ember, ott a katedrán mit kezdett volna veled? Aki ilyen túlmozgásos, harsány, hát kacagó.
Igen. Ugye koncentrációval azért voltak bajaim gimnáziumban, szóval, vagy egyetemen is azért, tehát, hogy igen, hát ez egy nagy kérdés. Jó, hogy nem így alakult.
Te nagyon hálás vagy az égnek, a sorsnak, ezért a humorérzékért? Sokszor eszedbe jut, hogy azért ez egy nagy adomány? Mert szerintem az.
Szerintem is az. Igen, mostanában azért eszembe jutott. Tehát, hogy azért az elmúlt évek feszültségében eszembe jutott. Meg az, hogy történik velem egy drámai helyzet, van egy autóba esettem, ami nem jó nyilván, tehát, hogy most volt pont, amikor mielőtt hozzád mentem az interjúba, még az előzőben, akkor előtte pár napban volt egy autóbaesetem, ami amúgy egy drámai helyzet volt, tehát kinyílt a légzsák, meg minden, szólongatott a mentő az autóból, de én már abban a pillanatban tudtam, hogy ez iszonyatosan vicces lesz, és én ezt el fogom mesélni. Mert amiközben zokogtam, és ott állt, most láttam magam kívülről, hogy akkor 36 évesen ott állok, és zokogok az út közepén, úgyhogy egyébként semmi nem történt, senkinek nem lett baj, csak én megjártam, és néha felnőttem mert mondjára azonnal bőgtem magam.
Van egy ilyen, mint az íróknál is nagyon sokszor, hogy már eleve azon gondolkodik, arra gondol, hogy fogja mindezt felhasználni a saját alkotásai során?
Igen, de ezzel nem szeretnék senkit megijeszteni. Mert ez azért egy visszatérő kérdés szokott lenni, hogy ez ugye nem kerül be stand-up estetbe.
Van egy rossz híret, de...
Nem.
Tehát valaki elmesél neked, valamiért vágyok ki, hogy
nem, hogy elvegyük a kedvüket attól, hogy beszélgetnek.
Aki, igen, ez ilyen ismerkedések, ez szokott felmerülni, hogy első öt kérdésben benne van, hogy ugye ez nem fog belekerülni a stand-up estetbe.
És belekerül.
Nem, jó, nem.
Miért teszik fel a kérdést?
A stand-up esteimben a saját gyarlóságaimmal foglalkozom, és abból azzal azért kíméletlenül, tehát, hogy nagyon sok minden belekerül, és amikor vagyok egy helyzetben, akkor tudom, hogy hát ez bele fog kerülni.
Hát majd meglátjuk, hogy ez a beszélgetés egyik másik gondolata, vagy vicces szituációja helyet kap-e majd valamilyen alkotásodban. Én köszönöm, hogy itt voltatok.
Köszönöm.
Én is köszönöm.
Mai vendégpárosunk Rainer Micsinyei Nóra és Stefano Bottoni voltak. Világtalálkozónkat nem csak hallgathatják, de végig is nézhetik. Iménti beszélgetésünk hamarosan már látható lesz YouTube csatornámon is. A mai adás létrejöttében köszönöm Leocki Miriam, Loboda István, Mihok Péter és Turi Lui segítségét. Találkozzunk jövő szombaton itt, a Klub Rádióban. Viszont hallásra.
Jövő héten ugyanebben az időben két új világot, két új karaktert mutatunk be önöknek. Világtalálkozó. Kadarkai Endre műsora.